Jó estét kívánunk!
Ez a híradó Szőlősi Györgyivel
és Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Újjászervezi a kormány a takarékszövetkezeti rendszert, többet és gyorsabban tudnak majd hitelezni.
Történelmi lépés, a magyar és a szerb államfő közösen emlékezik a II. Világháború magyar és szerb áldozataira.
Tornádó és özönvíz, az ítéletidő miatt 200-szor riasztották a tűzoltókat.
Bukarestbe szállították a montenegrói buszbaleset sérültjeit, az autóbusz egy 40 méteres szakadékba zuhant.
Több hitel, magasabb szolgáltatás és biztonságosabb betétek.
Ezt szeretné elérni a kormány azzal, hogy újjászervezi a takarékszövetkezeti rendszert.
A cél az, hogy a takarékszövetkezetek a mostani piaci részesedésüket 2-3-szorosára növeljék 10 éven belül, és több mint 1 millió ügyfelet szolgáljanak ki.
Ezt a takarékszövetkezetet naponta csaknem 100 ügyfél keresi fel, a többségük vállalkozó. Ugyanez igaz az országban működő további 1600 ilyen fiókra. A legnagyobb magyar kereskedelmi banknak negyedennyi fiókja sincs. Feltehetőleg ez is szempont volt, amikor az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank tavaly úgy döntött, megveszi a Takarékbank 38%-át, hogy így élénkítse a hitelezést, főként a kisvállalkozások számára.
A takarékszövetkezeti szektornak nagyobb szerepet kell kapni az ország pénzügyi vérkeringésében.
A kormány 100 milliárd forinttal segíti a takarékszövetkezeti rendszer újjászervezését, azért, hogy a szövetkezetek képesek legyenek megfelelni az unió szigorodó tőke és likviditási követelményeinek, ami azt is jelenti, hogy a jövőben az eddiginél több pénzt tudnak majd hitelezni. A szövetkezetek egyesülése révén a szolgáltatások színvonala is emelkedni fog.
Az a várakozásunk, hogy egy újjászervezett takarékszövetkezeti rendszerben a szövetkezeti tagok jobban fognak járni, jobban megéri majd takarékszövetkezeti tagnak lenni, mint eddig, hiszen a takarékszövetkezetek nyereségesebbek lesznek.
Várhatóan a kis- és középvállalkozások is sokat profitálnak majd az újjászervezésből, hiszen könnyebben jutnak majd hitelhez.
A Takarékbank minden kis helyen, minden városban, minden település, szinte minden településen ott van, és ismeri a vállalkozóinkat. Így tehát együtt tudunk gondolkodni, és a hitelek kihelyezése zökkenőmentesen meg fog tudni történni.
A Fidesz frakció támogatni fogja a takarékszövetkezeti rendszer megerősítését. Így ugyanis elkerülhetőek lesznek a Soltovatkerti takarékszövetkezet csődjéhez hasonló helyzetek.
A törvényjavaslat, amit a kormány benyújt, a 100 milliárd forint feltőkésítéssel együtt lehetővé teszi azt, hogy nagyobb biztonságban legyen a takarékszövetkezeti tagok vagyona és a takarékszövetkezetekben elhelyezett betétek összessége.
A kormány a takarékszövetkezetek átalakításával azt szeretné elérni, hogy 10 éven belül a 2-3-szorosára növeljék a szektor piaci részesedését.
Elhalasztotta a döntést a kúria arról a decemberi perről, amelyben egy devizahitelszerződés semmiségét mondta ki a fővárosi törvényszék. A vesztes eljárás után a bank felülvizsgálati kérelemmel fordult a kúriához. A tárgyalás ma délelőtt kezdődött. A bíróság épülete előtt több száz devizahiteles gyűjt össze. Miután megtudták, hogy ma nem lesz döntés, a fővárosi Markó utcából a körútra, majd a képviselői irodaházhoz vonultak. A rendőrség szabálysértési feljelentést tett a tüntetés szervezői ellen, mert akciójukat nem jelentették be. Egy embert pedig rendbontás miatt előállítottak.
Az MSZP szerint a korábbi szocialista kormányok biztosították a gazdaság stabilitását, az embereknek volt pénzük fizetni a hiteleket, ma viszont nincs miből törleszteniük. A Fidesz a devizahitelesek oldalán áll, ezt már a párt szóvivője közölte, Zsigó Róbert azt mondta, a Gyurcsány-bajnai kormányok miatt ma alig van olyan család, amelyik nem érintett a devizahiteles problémában. A politikus szerint ugyanazok sodorták veszélybe a magyar családokat, akik ma újra alkudoznak arról, hogy hogyan tudnák visszahozni veszélyes és szélsőséges gazdaságpolitikájukat.
A várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa ismét csökkentette 25 bázisponttal a jegybanki alapkamatot, amely így újabb történelmi mélypontra 4,25%-ra csökkent. A testület tavaly augusztus óta egymást követő 11. alkalommal döntött kamatcsökkentésről.
3,4%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az egy évvel korábbihoz képest, ez derül ki a KSH legújabb jelentéséből. Ez megegyezik az előzetes becslésekkel. A feltételezetnél jobban 6,5%-kal fogyott több üzemanyag, és 3,1%-kal nőttek az élelmiszer eladások. A kiskereskedelmi forgalom áprilisi fellendüléséhez hozzájárult, hogy az infláció sok évtizedes mélyponton volt. Emiatt a reálkeresetek átlagosan 4,1%-kal emelkedtek, de a versenyszférában elérte az 5,2%-ot is.
Erőszakos magatartásnak nevezte a Fidesz frakció vezetője a Jobbik pénteki akcióját, amikor a párt képviselői a földtörvény zárószavazása előtt felvonultak az elnöki emelvényre és elvették a levezető elnök szavazókártyáját. Rogán Antal azt mondta, a jobbikos képviselők ezzel azt a név szerinti szavazást akadályozták meg, amelyet előzőleg ők kezdeményezték. A politikus hangsúlyozta, a Jobbik erőszakos magatartását legitimálják azok, akik szerint a parlament nem házszabályszerűen járt el a földtörvény elfogadásakor.
Felmentek a pulpitusra, és elfoglalták azt. A pulpituson a Latorcai János elnök urat gyakorlatilag megfenyegették, hiszen ott jobbikos képviselők és a pártelnök szájából az hangzott el, hogy innen már csak lefelé vezet út. És a mai napon úgymond több szavazás nem lesz.
Földvédelmi kerekasztal néven egyeztetést kezdeményezett civil szervezetekkel a Jobbik. Az eseményre meghívást kaptak civilek, gazdálkodók, érdekvédelmi szervezetek képviselői, egyetemi tanárok, valamint a parlamenti pártok, a szaktárca és az agrárkamara képviselői is.
Akár már júliusban megkaphatják a kárpótlást a Hajdúbétügy károsultjai. A Magyar Nemzet értesülése szerint eddig 72 kérelem érkezett a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatalhoz több mint 100 millió forint értékben. Egy gazda legfeljebb 2 millió 200 ezer forintot kaphat.
A Magyar Nemzet értesülése szerint akár július 3. hetében megkaphatják a pénzt a Hajdúbétügy károsultjai. A lap szerint eddig 72 kérelem érkezett be a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatalhoz több mint 110 millió forint értékben. Ha a rendeletben meghatározott keretösszeg kevés lenne a csődbe ment gazdák kárpótlására, akkor is legkésőbb augusztus elejéig elkezdődnek a kifizetések. A károsultak képviselője arra hívja fel a figyelmet, hogy a támogatási kérelmeket július 1-jéig, azaz jövő hétfőig nyújthatják be a gazdák.
Le kell tölteni az internetről a nyomtatványt, mert ott lehet elérni a nyomtatványt, és ott van egy kitöltési útmutató, hogyha ott azban valamilyen kérdés merül föl, nem egyszerű, vagy nem értik, vagy nincs elég információjuk hozzá, akkor nagyon szívesen elmagyarázzuk nekik, hogy hogyan kell kitölteni.
A Hajdúbét csődje mintegy 500 magyar családot érintett, a gazdálkodók kára pedig meghaladta a 2 milliárd forintot. Bajnai Gordon évekig vezette a Wallis RT-t, amely a felszámolás idején a Hajdúbét tulajdonosa is volt. Idén tavasszal az Együtt 2014 párbeszéd Magyarországért vezetőjeként indult országjárásra a volt miniszterelnök, többször is tüntetők várták. Nyíregyházán például egy férfi libának öltözve, többen pedig táblákkal tiltakoztak az Együtt 2014 rendezvényén.
Barátnőmnek 3 millió forintja lett oda. Kölcsön kérte, elment a liba. Miről volt szó? Gordon elvitte. Hol van?
Bajnai Gordon azóta többször mondta, hogy személyesen nem vett részt a Hajdúbét irányításában, és nem felelős a gazdákat ért kárért. A kormány májusban jelentette be, hogy kártalanítja a tönkrement gazdákat.
Erkölcsi kötelességünk, hogy ezt az ügyet rendezzük.
Az agrárgazdaságért felelős államtitkár azt mondta, a korábban tervezett összeg másfélszeresét, 300 millió forintot fordítanak erre.
Ezt a hosszú évek óta húzódó folyamatot végre le tudjuk zárni, ha már az előző kormány ezt nem tette meg.
Egy gazda legfeljebb 2,2 millió forintot kaphat, amit nem kell visszafizetnie. Többet az uniós szabályok nem engednek. A Vidékfejlesztési Minisztérium azt ígéri, augusztus végéig minden jogosult megkapja a pénzt, az elhunytak örökösei is.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint az 5000-nél több lakosú települések önkormányzati adósságának átvállalása és a megállapodások aláírása a tervek szerint holnap lezárul. Zalaegerszegen 31 zalai település polgármestere vehette át az adósságrendezésről szóló Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt bizonyságlevelet Víg László országgyűlési képviselőtől. A kormány a települések teljes adósságállományát összesen 300 millió forintot átvállalta.
több száz milliárd forintról van szó az országban, és a megyében is nagyon nagy pénzekről van szó. A legnagyobb, amit kapott egy település, ahogy láttam a számokat, 56 millió, amiben negatívumba került az elmúlt években, de van, aki 1 milliót kapott. Úgy mondjuk, hogy ami rajta volt a számlán, nem tudta kifizetni számláit, amit folyamatosan vitt maga előtt negatív értelemben, azt a kormány most kifizette helyette.
Nem indul megfigyelési eljárás a jogállamiság magyarországi helyzete miatt az Európa Tanácsban. A képviselők nem szavazták meg az eredeti javaslatot, helyette kompromisszumos javaslatot fogadtak el. A parlamenti közgyűlés úgy döntött, csupán szoros figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, és határidő megszabása nélkül kilátásba helyezik, hogy áttekintik a Magyarországnak tett javaslatok megvalósítását.
Prőle Gergely, a külügyminisztérium helyettes államtitkára az egész ország sikerének nevezte a strasbourgi döntést, hozzátette, szakmai érvekkel sikerült bemutatni, hogy a magyar jogállamiságot nem érte csorba, és az európai alapelvek, amelyek mellett az Európa Tanács kiáll, nem sérültek. Brüsszelben is bemutatkozott az Erzsébet program. Egy rajzpályázaton 40 olyan gyerek jutott ki az Unió fővárosába, aki korábban még nem volt Magyarország határain kívül. Az őket kísérő fideszes politikusok azt remélik, hogy az Erzsébet program más országokban is követőkre talál.
Képviselők helyett gyerekek ülnek az Európai Parlament padjaiban. Magyarországról érkeztek. Ők az elsők, akik az Erzsébet program keretében külföldre utaztak. Sokan közülük még sosem lépték át az ország határt.
A Csoki múzeumban voltunk, az nagyon tetszett. A pisilős kisfiú szobra is nagyon jó volt. Csodálatos épületek vannak, nagyon magasak. Felhőkarcoló az egész, nagyon szép.
A gyerekek az Erzsébet program pályázatán nyerték a brüsszeli kirándulást. Saját településüket kellett bemutatniuk Európának.
Ez a 40 fiatal itt gyakorlatilag követként jött, hiszen sokkal többet képvisel, mint egy 4 napos kirándulás Brüsszelbe. Azt a több mint 100 000 gyereket képviseli, akik az elmúlt 2 évben az Erzsébet programban részt vehettek.
A nehéz helyzetű gyermekek szüleinek 1000-2000, a többieknek heti 10 000 forintba kerül a nyaralás. A kedvezményre az étkezési és üdülési jegyeket forgalmazó állami cég nyeresége ad lehetőséget. Az Európai Bizottság azonban uniós irányelveket sértőnek találta a magyar megoldást, és kötelezettségszegési eljárást indított az ügyben, ami azóta a luxemburgi uniós törvényszék elé került. Percné Gál Ildikó azt reméli, hogy a bíróság megérti majd a program fő üzenetét, és nem akadályozza meg, hogy még több rászoruló juthasson el a táborokba.
Azt gondolom, hogy ez az Erzsébet program egy rendkívül újszerű válasz arra, amire az Európai Unió egyen megoldásaival még nem találta meg a választ, hogy szolidaritást vállal nem csak szavakkal, mert az nagyon sokszor elhangzik itt, hanem tettekkel is.
Ebben a balatonberényi Erzsébet táborban a vívás köré szervezték a programokat, amelyben Nagy Tímea is segít önkéntesként.
Egyrészt a saját fiatalságomat megpróbálom egy kicsit visszaidézni, mert hogy ez tényleg egyszerűen annyira fantasztikus, amit mindig is vágytam, hogy visszatérjen.
Az Erzsébet program idén 3 milliárd forintot fordít üdültetésre, és több mint 73 000 gyermeknek ad ezzel programot.
Az Új Nemzedék Jövőjéért program esélyt teremt azoknak, akik valamilyen hátránnyal indulnak az életben. Ezt mondta Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az EFOT 0. napján a Zánkai Új Nemzedék Központban. A miniszter közölte, a 3 milliárd forintos támogatással elindított program fő célja, hogy segítsék a fiatalokat jövőképük megfogalmazásában, illetve hogy felkészítsék őket a munkaerőpiacra való belépésre.
A 3 fő cél az ifjúság sikeres társadalmi integrációjához szükséges környezet fejlesztése, a második cél az a ifjúsági érvényesülés segítése, a harmadik pedig a ifjúsági civil szervezetek munkájának az elősegítése.
Áder János szerint az Európai Unióba törekvő Szerbia sok uniós tagországnak példát mutatott azzal, hogy parlamentje nyilatkozatban ítélte el az 1944-45-ös vajdasági vérengzéseket és a kollektív bűnösség szellemében hozott háborús határozatokat. A magyar köztársasági elnök Tomislav Nikolić szerb államfővel tárgyalt Belgrádban, Hevér Lórán tudósít a helyszínről.
1944-ben és 45-ben ezrével mészároltak le vajdasági magyarokat Tito partizánjai, sokszor csak azért, mert magyarok voltak. A szerb megtorlásról a 90-es évekig nem lehetett beszélni az akkori Jugoszláviában. Ezért számít történelmi pillanatnak a két államfő közös főhajtása. katonai tiszteletadással fogadta a szerb államfő Áder Jánost Belgrádban. Szerbia uniós csatlakozásáról és kisebbségi kérdésekről is tárgyaltak. A belgrádi látogatás fő témája azonban az, hogy a két államfő közösen emlékezik meg a II. Világháború ártatlan magyar és szerb áldozatairól. Tomislav Nikolić arról beszélt, mostantól a közös történelem legnehezebb időszakára tesz pontot Szerbia és Magyarország. A történelmi megbékélést jelképezi, hogy közösen emlékezünk meg az 1942-es vajdasági razziák és az 1945-ös szerb megtorlások áldozatairól. Ezzel a történelem nehéz fejezetét zárjuk le, mondta Tomislav Nikolić. Áder János arról beszélt, közel 7 évtizede nem tisztázta a két ország a II. Világháború eseményeit, ezért a köztársasági elnök példamutatónak nevezte, hogy a vérengzéseket a szerb parlament a múlt héten nyilatkozatban ítélte el.
Jó példája lesz annak, hogy az Európai Unióba törekvő, ma még nem az Európai Unió tag Szerbia, sok uniós tagországnak is példát mutatott a pénteki döntésével, és példát mutat a holnapi megemlékezéssel.
Áder János Belgrádban találkozott a vajdasági áldozatokat feltáró Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság tagjaival is, holnap pedig felszólal a szerb parlamentben. A két ország államfője szerdán a vajdasági Csúrogra látogat, a II. Világháborúban kivégzett magyarok és szerbek vesztőhelyére. Azon a helyen emlékeznek közösen, ahol ártatlanul végeztek ki a 40-es években több ezer embert. A híradót Belgrádból Hevér Lóránt tudósította.
Emléktáblát avattak Skultéti László huszárnak a révkomáromi katolikus temetőben. A kétnyelvű, magyar és szlovák felirattal ellátott emléktábla elhelyezését az Egy jobb Komáromért polgári társulás kezdeményezte. A leghosszabb szolgálatot teljesítő huszárt június 27-én temetik újra szülőfalujában, a szlovákiai Hegyesmajtényban. Skultéti László 18 éves korától magyar huszárként szolgált. Végigharcolta a Habsburg Birodalom valamennyi háborúját. Összesen 22 hadjáratban vett részt. 1831-ben, 93 évesen, szolgálatának 81. évében hunyt el.
Gyorsan halad az árvíz utáni helyreállítás. Az érintett 95 település közül 70-ben már befejeződött a munka, mondta Bakondi György Baján. A helyreállításban is nagy az összefogás, az ideiglenes töltések bontásában, a homokzsákok kiürítésében és a takarításban katonák és rabok is segítenek.
A Duna mentén már a végéhez közeledik az árvíz utáni helyreállítás. Duna-Bogdányba például a büntetés végrehajtási intézetekből érkeztek rabok, ők segítenek kiüríteni a homokzsákokat. A falu mélyebben fekvő részén pedig védőruhába öltözött katonák tisztítják meg a szennyvízzel keveredett iszaptól az utcát.
90-vel érkeztünk a helyszínre, 3 technikai eszközzel, egy kontinens mentesítő berendezéssel hajtjuk végre ennek az üledéknek az eltávolítását.
A helyreállítási megbízott arról számolt be, hogy gyorsan halad az árvíz utáni helyreállítás.
95 védekező településből 70 településen befejeződött a helyreállítás, ez egyébként 73%.
A mezőgazdasági területek felmérése is lezárult. Mintegy 9600 hektárnyi szántón, többnyire kukoricában és legelőn okozott kárt az ár, illetve a belvíz. Eddig csak nem 300 termelő jelezte, hogy tönkrement a vetés.
Azzal kell számolni ezeken a területeken, mert itt a nyári időszakban már vetése nem lehet számolni, tehát ez elvileg teljes árbevétel kiesés jelent a gazdálkodóknak.
A dunai árvíz több országban is komoly károkat okozott. Magyarország ezért azt javasolta az Európai Bizottságnak, hogy az idei területalapú agrártámogatásokból folyósítson előleget a gazdáknak. Ha a bizottság elfogadja a javaslatot, akkor október 15-től a gazdák a támogatás feléhez juthatnak hozzá. Ez Magyarországon hektáronként 30-35 ezer forintot jelent.
Megkezdődtek az egyeztetések a bizottságban, jó néhány más tagállamot is érintettek, akár sőt nagyobb mértékben, mint Magyarországot, hiszen Németországot, Csehországot, Ausztriát, Szlovákiát, Lengyelországot is. Én esélyt látok arra, hogy sikerül az előleget kifizetni, hogy sikerül hozzá megnyerni a bizottság támogatását.
Közben a honvédelmi tárca ünnepi állománygyűléseken köszönti azokat a katonákat, akik részt vettek az árvízi védekezésben.
Történelmi győzelmet arattatok minden idők legnagyobb dunai árvize felett.
A katasztrófa védelem egyeztet a biztosítókkal is, hogy a károsultak minél hamarabb a pénzükhöz jussanak. Eddig több mint 1500 bejelentés érkezett.
A Dunai védvonalak teljes állami kezelését javasolja az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az idei rekordárvíz során állami védvonal nem szakadt át, de az önkormányzatoknál akadtak gondok. Ezért a szakemberek szerint egységes védekezési szervezetre és szemléletre lenne szükség. Így például szabályozni kellene, hogy a hullámtérbe csak olyan épületek épülhessenek, amelyek nem akadályozzák az árvízi védekezést.
Nem akarunk a jelenlegi helyzeten úgy változtatni, hogy most épületeket ledózerre, hogy nem ez a cél. Az a cél, hogy azokon a helyeken, a lehetőség van az árvíznek helyet nyitni, gondolok egy sűrű erdőre, hogy csináljunk mondjuk legelőt, amin az árvíz gyorsabban és alacsonyabb szinten le tud menni. Tehát ezeket a levonulási sávokat kell kijelölni a hullámteren, de az legyen szent és értetetlen. Tehát ez viszont fontos, hogy utána azt fenn kell tartani, oda már ne épüljön több ház.
Komáromból jelentkezett ma az Árvízvédelmi Rádió, a közmédia új csatornája, ami a Dunai árhullám levonultával országjárásra indult. A rádióadó a Neo FM korábbi frekvenciáin híreket, tudósításokat, friss információkat közvetít, szorosan együttműködve a katasztrófavédelemmel. Most már az árvíz utáni helyreállítási munkálatokról, majd a Tiszán felfelé haladva a folyómenti védekezés, folyószabályozás és a folyamhajózás témaköreit járja körül. Az Árvízvédelmi Rádió később a Balatonhoz és a Velencei tóhoz is kitelepül majd.
A tegnapi viharok miatt országszerte 200 esetben vonultak ki a tűzoltók, legtöbbször az erős szél és a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék okozott gondot. Borsod megyében több települést is elöntött a víz, Békésen pedig tornádó erejű szél söpört végig.
Ezek az amatőr felvételek tegnap este készültek Miskolcon. A képeken jól látszik, ahogy a víz hömpölyög az úttesten, annyi csapadék esett. A városban közlekedő buszok szinte úsztak a vízzel borított úton. Több utcában a vízelvezetők a hirtelen lezuduló esőt nem tudták elnyelni.
Ezt már nem lehet learatni.
Teljesen letarolta a kukoricást a vihar Csanádapácán. A Békés megyei településen tegnap délután söpört végig a tornádó erejű szél, és 30-40 méteres sávban mindent elpusztított.
A falu felől jött. Bent egy pár házon tetőszerkezetet megbontotta, itt meg keresztül ment teljesen a földön, olyan 20-30-40 méter szélesen letarolta a kukoricát, 600 méter hosszan körülbelül.
A hirtelen jött vihar több településen fákat csavart ki és tetőszerkezeteket rongált meg. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Homrogdon ezt a betonhidat le is kellett zárni, mert a vízelvezető árokban annyira megduzzadt az eső, hogy megbontotta a szerkezetet.
Sepert, tönkretett mindent, ezt nem lehet így elmondani. Ezt nem lehet kimondani, csak ebbe élni lehet, szenvedni. Hát ott ment a víz végig, ott van a hely. Mindent mentett az ember, ami tudott.
Tegnap óta országszerte csak nem 200 esethez riasztották a tűzoltókat. Csak Borsod megyében több mint 50-szer.
Több lakóház pincéjében rekedt meg esővíz. Itt a hivatásos tűzoltók szivattyú segítségével távolították el a megrekedt vizet.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat holnap évfélig figyelmeztető előrejelzést adott ki az egész ország területére. Az erős széllökések miatt Győr-Moson-Sopron megyében jelenleg is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.
Gyorsított eljárásban jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a fővárosi törvényszék egy 22 éves férfit, aki meg akart vesztegetni két rendőrt. Az ittas vezetésen ért férfi 20 000 forintot ajánlott fel a járőröknek, ha nem viszik el vérvételre.
Bűnös két rendbeli kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés büntetében, mely a
A vádlott, aki az Egyesült Államokban felszolgálóként dolgozik egy óceánjáró hajón, nem is tagadta, hogy 20 000 forintot akart adni a rendőröknek. A járőrök május 23-án éjjel állították meg az autóját, és mivel a férfi ittasnak látszott, el akarták vinni vérvételre.
A vádlott több alkalommal anyagi előnyt ígért nekik annak fejében, hogy vele szemben az intézkedést megszakítsák, az intézkedést befejezzék, és őt szabadon engedjék.
A férfi, akit az ügyészség gyorsított eljárásban állított bíróság elé, jogerősen 1 év, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetést kapott.
A gyorsított eljárásuk esetében a bűncselekmények elkövetését szinte azonnal felelősségre vonás követi, így általában ilyenkor szigorúbb ítéletek születnek, mivel az időmúlás, mint az egyik legnyomatékosabb enyhítő körülmény, ilyenkor nem játszik szerepet.
A múlt héten szintén felfüggesztett börtönbüntetés szabott ki a bíróság egy hasonló ügyben. Ott viszont a rendőrök voltak a vádlottak. Ők elfogadták a pénzt az autóstól. A vesszegetés valójában egy korrupciós teszt, a Nemzeti Védelmi Szolgálat megbízhatósági vizsgálata volt. A két tiszthelyettest azóta elbocsátották a rendőrségtől.
Katonai repülőgépek Montenegróból Bukarestbe szállították a román utasokat, akik vasárnap egy közúti balesetben sérültek meg. A főleg nyugdíjasokat szállító autóbusz a szalagkorlátot átszakítva egy 40 méteres szakadékba zuhant. A tragédiában 18-an meghaltak, 29-en megsérültek. Az áldozatok emlékére holnap nemzeti gyásznap lesz Romániában.
Földet ért Bukarestben az első olyan katonai repülőgép, amely a vasárnapi montenegrói buszbaleset túlélőit szállította. A 12 legsúlyosabb sérült érkezett vele haza. A román légierőnek ez az eddigi legnagyobb orvosi bevetése. Két gépet intenzív osztálya alakítottak át, hogy az úton a sebesülteket szakszerűen tudják ellátni. Egy harmadik az áldozatok földi maradványait szállítja. Beszéltem néhány beteggel, nincsenek jól, de maguknál vannak, tudják, mi történt. A szállítás alatt nem rosszabbodott a betegek állapota, mondta román egészségügyi miniszter. A podgoricai repülőtérre folyamatosan szállítják a sérülteket. A buszbaleset 29 túlélője közül mindenkit Romániában kezelnek majd. Eközben továbbra is csak találgatások vannak arról, hogy mi okozhatta az eddig 18 ember halálát okozó balesetet. Még korai a baleset áldozatairól beszélni, mert még nem fejeződött be a körülmények feltárása, mondta Nikola Janusevics, a rendőrség egyik vezetője. A két vezető közül az egyik főállásban a rendőrségnél dolgozott hivatásos sofőrként. Úgy tudni, a baleset pillanatában ő ült a volánnál, de a zuhanást ő sem élte túl. Szemtanúk szerint túl gyorsan vezetett, mielőtt a busz a szakadékba zuhant. A román kormány rendkívüli ülésén nemzeti gyásznapnak nyilvánította a szerdai napot, a balesetben meghalt 18 ember emlékére.
Új repülőjárat indul Magyarország és Jordánia között. Októbertől hetente közlekednek majd chartergépek a két főváros között. Idegenforgalmi szakemberek azt várják, hogy még több turista látogat majd a Közel-Keleti Királyságba.
Szabadtéri múzeumként tekintenek a jordánok az országukra. A Magyarországnál alig kisebb királyság, mint egy 28 ezer látnivalóval várja a nyaralni vágyó családokat.
Két hétre legalább szükség van Jordánia beutazásához, hiszen annyi a gyönyörű hely, mondja Abdel al-Razak Arabidzsat, a jordán idegenforgalmi hivatal vezetője. Elég csak Akaba tengerpartját említenem, vagy éppen a Holtengert, ahol a víz oxigéntartalma 10%-kal magasabb, mint bárhol a világon. 2000 és 2005 között mintegy 100 000 magyar látogatott el a Közel-Kelet szívébe.
Az elmúlt esztendőkben nagyon sok magyar turista látogatott Jordániába, és az idegenforgalmi tudományban azt szokták mondani, hogy egy turista legalább egy 8-10 főnek adja át a hír, hogy milyen az ország, ahol látogatott.
Októbertől az eddiginél is elérhetőbb lesz az ország, mert a jordán Royal Wings légitársaság heti rendszerességgel indít charterjáratot Budapest és Amman között.
Holnap is jelentkezik a balatoni nyár, Réf Fülöpön van az egyik műsorvezető, Szentpéteri Eszter. Szervusz, mivel várjátok holnap a nézőket?
Jó estét kívánok a kedves nézőknek, szervusztok! Tehát holnap is lesz balatoni nyár, mégpedig először is a Blackbird zenekar, akik hamisíthatatlan beat hangulatot varázsolnak majd Réf Fülöpre, de érkezik hozzánk egyébként Radics Gigi is, ő az EFOT fesztiválról jön, és beszámol a nyári programjairól. Aztán a keresztes lovagok is ellátogatnak hozzánk, mégpedig Győrből a Szent László napokról, de megtudjuk azt is, hogy miért érdemes hidegen sajtolt olajokat fogyasztani, illetve megkóstoljuk a Cserszeg Tomai csodavár olajat is. És egy igazi szenzáció, a Balatonfüredi ötvös cirkuszból nem csak zsonglőrök érkeznek, hanem egy néhány hónapos oroszlán is. Tehát mindezzel várjuk Önöket a balatoni nyárban szerdán Réf Fülöpön.
Szentpéteri Eszter, köszönjük!
Most jönnek a sporthírek, nézi Jenővel, aztán pedig az időjárás jelentés.
Majd párizsi helyszínelők, a késő esti híradóval pedig Györgyi várja majd Önöket 11 óra előtt 10 perccel.
Így van, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!